Kedves hallgatom! Zakariás próféta könyve alapján már láthattuk, hogy miközben a fogságból hazatért maradék nép építette a templomot, Zakariás 10 látomást kapott. Ezt láttam az éjszaka. Valaki egy vörös lovon lovagolt, és megállt a mirtuszfák között a völgyben. Mögötte vörös, fakó és fehér lovak voltak. Zakariás könyve, első rész, 8. vers. Ezt láttam az éjszaka. Nem azt mondja, hogy ezt álmodtam az éjszaka. Talán az a benyomásod, hogy mivel Zakariás ezeket a látomásokat éjszaka látta, álmodozó volt, pedig világossá teszi, hogy ezek látomások, és nem álmok voltak. Nagyon is ébren volt, és nem gondolom, hogy bármilyen nyugtatót vagy altatót vett volna be azon az éjszakán. Sokan nem értenek velem egyet ebben a tekintetben, és azt mondják, hogy Isten ma is szól álmok és látomások által. Nem próbálom helyesbíteni őket, amikor ezt mondják. A múlt éjszaka látomásom volt. Csak azt kérdezem, hogy álmukban volt-e látomásuk? Ha igen, akkor azonnal tudom, hogy Isten nem adott nekik üzenetet, hanem az okozta az álmukat, hogy az előző este valamit ehettek, vagy különös élményen mentek át. Álomban az értelem szabadon kóborol, és általánosságban visszatér bizonyos tapasztalatokhoz, amelyek az álmot okozzák. Ezért azt gondolom, bizonyosak lehetünk benne, hogy Isten ma nem beszél hozzánk álmokban. Figyeld meg, hogy Zakariás így szólt. Ezt láttam. Fontos megértenünk, hogy Isten miként nyilatkoztatta ki magát ennek a prófétának ebben az időszakban. Zakariás drámai módon vezeti be látomását. Őszintén szólva azt hiszem, hogy a fordítónak egy felkiáltó jelet kellett volna tennie e kijelentés után, mert fel akarja hívni a figyelmünket egy vörös lovon lovagló személyre. A próféta ezt írja. Valaki egy vörös lovon lovagolt. Ki ez a valaki? Maga az Úr Jézus Krisztus, mielőtt testet öltött volna. Megkérdezhetett tőlem, hogy én honnan tudom. Ő úgy mutatkozik be, mint az Úr angyala a 11. és a 12. versben. Az Ószövetségben az Úr angyala Istenként áll előttünk. Ezért az Úr angyala az Ószövetségben az Új Szövetség Úr Jézus Krisztusa. Ő a jelenlét angyala. Ő maga Jahve, a Mesiás. Itt a testet öltés előtt megjelent Krisztust látja Zakariás, amint figyeli ezt a világot. Igaz, a sátán e világ fejedelme, vagyis e régi világrendszer ura, és a világ testiessége mind a sátán uralma alatt van, de Isten nem adta át ezt a földet a sátánnak. Még ebben a pillanatban is az Úr Jézus Krisztus áll ott a háttérben, és figyeli gyermekeit. Itt Zakariás látomásában különösen Izrael népére vigyáz. Milyen vigasztalás az a tudat, hogy a hatalmas világmindenségben Isten figyel minket, vigyáz ránk, mint gyermekeire. Milyen nagy üzenet van ebben nekünk is. Zakariás sok vigasztaló szózatot közöl, és bizonyára ez is egyike azoknak. Figyeld meg, hogy a férfi vörös lovon lovagol. Mi a jelentősége a vörös színnek? A vörös a vérről és a vérontásról beszél. A Jelenések könyvében a háborúban kiontott vért jelképezi. De aki ebben a látomásban vörös lovon lovagol, az a saját vérét áldozta föl. Figyeli a földet, mert meghal és vérét ontja a földön élőkért. Milyen különös ez a kép. Mögötte vörös, fakó és fehér lovak voltak. Nem azt mondja, hogy lovasok ültek a lovakon, de úgy érzem, mégis jogosan feltételezzük, hogy mindegyik lónak volt gazdája. Itt van az az eset, ahol Isten nem ad teljes tájékoztatást, hanem mi feltételezzük, hogy a lovasok angyali lények voltak Krisztus irányítása alatt, hogy figyeljék a földet, és közöljék vele, amit láttak. Azt hiszem, hogy a lovak színe, a vörös, a fakó és a fehér mind jelentőséget hordoz. Emlékszem arra az időre, amikor gyermekkoromban megláttam az első autót. Ott álltunk mellette, és néztük vagy két órán át. El tudod képzelni, hogy ma valaki elmegy egy parkolóhelyre, és a kocsikat ilyen sokáig szemléli? Mi mégis ezt tettük valamikor. Egy orvosé volt a kocsi, és abban a kisvárosban, amelyben éltem, mindenki eljött a kocsi megtekintésére. Félelmetesnek tűnt, és szokatlan volt a megjelenése. Senki sem gondolta, hogy az valaha majd felváltja a sáros utak lovait. És az az autó fakó színű volt. Mindig arra gondoltam, hogy piszkos sárga. Amint már mondtam, úgy vélem, jelentősége van a lovak színének. A vörös lovak szimbolizálják a hadviselést. A fehér lovak valószínűleg a győzelmet mutatják be, és azt a tényt szimbolizálják, hogy a lovon ülő győzelemre indul. A fakó szín a többi szín keveréke. Megállt a mirtuszfák között a völgyben. A mirtuszfákat mifelénk babérfáknak nevezik. Főként a sivatagi területeken találhatók. A déli vidék egyik vasúttársasága a vasútvonal mentén plantált babérfákat, hogy a homokot visszatartsák a sínektől. Izrael országában, ahol a mirtuszfák honosak, sok mirtuszfával borított völgy létezett. A mirtuszt afféle izraeli jelvénynek is tekintették. Bizonyos fák és növények egy-egy népet jelképeznek. Az olajfa, a fügefa, a mirtuszfa, a szőlőtő mind ilyen jelentőséget hordoz. Ézsaiás próféta könyve 41. részének 19. versében Isten ezt mondja: a pusztában cédrust növesztek, meg akácot, mirtuszt és olajfát. A pusztaságba borókafenyőt ültetek, kőrisfát, meg ciprust. Aztán Ézsaiás könyve 55. részének 13. versében Isten így szól: a tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el. A mai Izraelben a fák, főként a mirtuszfák ültetése rendkívüli jelentőségű. Érdekes, hogy a mirtusz ágakat a pálma ágakkal együtt használták a sátor készítő szertartásokon, amikor a sátorok ünnepét tartották Izraelben. Valójában a mirtusz héberül hathász, amelyből az Eszter név, a hathasza származik. Tehát az Eszter és a mirtusz elnevezés ugyanaz, és mindkettő a mirtuszfára mutat. Megállt a mirtuszfák között a völgyben. A völgyben levő mirtuszfák érzékeltetik a vízellátást. A völgyben levő mirtuszfák Izraelt képviselik, amely ebben az időben bizonyára mélyponton volt. Mielőtt tovább mennénk ettől a verstől, hadd hangoztassam, hogy a vörös lovon lovagló személy az Úr Jézus Krisztus mutatja be, aki vár arra a napra, amikor eljön, és átveszi uralmát a földön. Eközben vigyáz a földre, és figyelemmel kíséri a történelmet. Feltételezem, hogy a többi ló lovasai teremtett természet fölötti lények, vagy angyalok, akik Krisztussal együtt vannak. Ezt kérdeztem. Mik ezek, Uram? Egy angyal, aki velem beszélt, ezt mondta nekem. Én megmagyarázom neked, mik ezek. Zakariás könyve első részének 9. verse. Ezt kérdeztem. Mik ezek, Uram? Nekünk is ugyanilyen kérdésünk van, tehát figyeljünk ide. Azt mondja, hogy megmutatja nekik ezek jelentését. Ekkor megszólalt az, aki a mirtuszfák között állt, és ezt mondta. Ezeket az Úr azért küldte, hogy járják be a földet. Zakariás könyve első részének 10. verse. Ahogy járják be a földet, azt jelenti, hogy vigyáznak a földre. Megszólították az Úr angyalát, aki a mirtuszfák között állt, és ezt mondták, bejártuk a földet, és az egész föld nyugodt és békés. Zakariás könyve első részének 11. verse. Az egész föld nyugodt és békés. Abban az időben béke volt a földön. Ez jól hangzik, mert a följegyzett történelem 5000 éve alatt csak mintegy 200 éven át volt béke a földön. Az ember kegyetlen, háborúskodó teremtés. Háború van a szívében, tehát a békeidő csodálatosnak hangzik. De milyen béke volt az? Olyan béke, amely nem sokáig tartott. Az Úr angyala erre azt mondta, seregek ura, mikor könyörülsz már Jeruzsálemen és Júda városain, hiszen már 70 évet tart haragod. Zakariás könyve első részének 12. verse. Hiszen már 70 éve tart haragod. Tehát Jeruzsálem már 70 év óta hevert romokban, hamuban és porban. Most azonban Izrael maradéka visszatért az országba, és elkezdte az újjáépítést. A kérdés ez, mikor könyörülsz már Jeruzsálemen? Mikor áldasz meg minket ismét? Isten világossá teszi, hogy haragszik a népekre, amelyek békében vannak, és nem veszik figyelembe Jeruzsálem nyomorúságát. Isten féltékeny Jeruzsálemre, de a világ minden népe közömbös vele szemben. Isten irgalommal fordul Jeruzsálem felé, és a nemzeteknek is van felelősségük, de a népek békében vannak. Jól lehet, nem sokáig tart a békéjük. Ez alkalmazható a mi jelenlegi világhelyzetünkre is. A világnak sohasem lehet maradandó békéje, amíg az Úr Jézus nem uralkodik Jeruzsálemben, mert ő a béke fejedelme. Eközben azt ajánlja, hogy béküljünk meg Istennel, mert ő kész bűneinket megbocsátani. Ha rendbe jövünk Istennel, meg tudunk békülni fele barátainkkal, és a népek is megbékülhetnek egymással. De az úgynevezett civilizált, azaz keresztény államok azok, amelyek két világháborút is kirobbantottak egy évszázad folyamán. Érdekes, hogy a második világháború alatt, amikor a szövetséges csapatok a déltengeri szigeteken is harcoltak, arra számítottak, hogy ott majd fejvadászokat és kannibálokat találnak, és ehelyett keresztény templomokat és keresztényeket találtak, akik örömmel fogadták őket. Az úgynevezett pogányok békében voltak, és az úgynevezett keresztények háborúskodtak. A világnak nem lehet békessége Krisztus nélkül. Jeruzsálem kulcsfontosságú a világbéke szempontjából. Zakariás korában a világ próbált békében élni, és figyelmen kívül hagyta Jeruzsálemet. Ez a Méd-Perzsa világbirodalom korszaka volt. Emlékszel rá, hogy Babilónia leigázta Egyiptomot és Asszíriát. Azután Média-Perzsia legyőzte a babilóniai birodalmat, és uralmát kiterjesztette az Indus folyótól a földközi tengerig, és a Fekete-tenger és Káspi-tenger környékének Hófötte hegyeitől a szaharai sivatag égető homokjáig. Uralmuk rövid időre békét teremtett a világon, de nem sokkal később Nagy Sándor elindult nyugatról, és megint felborult a béke szekere. A béke nem maradhatott állandó, mert Jeruzsálem városa kulcsfontosságú a béke szempontjából. Az Úr jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt a velem beszélő angyalnak. Zakariás könyve első részének 13. verse. Figyeld meg, hogy jóságos és vigasztaló szavakat mondott az Úr, amelyekkel segített a maradéknak. Ez időben Haggeus az ítéletet hirdette meg, de Zakariás a vigasztalás üzenetét továbbította. A velem beszélő angyal pedig ezt mondta nekem: hirdesd, hogy így szól a seregek ura: féltem Jeruzsálemet és a Siont, nagyon féltem. Zakariás könyve első részének 14. verse. Féltem Jeruzsálemet. Isten féltékeny, de nem emberi féltékenységgel, ami a rossz indulat fellobbanásából fakadhatna, de az az emberi féltékenység, amely forrón szereti a sajátját, ami neki drága, és amelyet elvehetnek tőle, hasonlíthat Isten féltékenységéhez. Féltem Jeruzsálemet és a Siont, nagyon féltem. Jeruzsálem az ő városa, és az izraeliták az ő népe. Isten tudatában van az elnyomott Izrael világméretű szenvedésének minden korban, és nagyon féltékeny népére. Azt hiszem, hogy a megfelelő időben Isten közbelép értük. A világ akkor és most is kész arra, hogy elfeledkezzék Izraelről, és nagyon fel vagyok háborodva az elbizakodott népek miatt, mert amikor én kevéssé haragudtam, ők a romlást segítették elő. Zakariás könyve első részének 15. verse. Mert amikor én kevéssé haragudtam, vagyis Isten figyelmeztetése csak rövid időre szólt, de a világ népei ki akarták írtani a zsidóságot. Azért ezt mondja az Úr: irgalmasan fordulok Jeruzsálem felé, templomom fel fog épülni benne. Így szól a seregek ura, és feszítenek még ki mérőzsinót Jeruzsálemben. Zakariás könyve első rész 16. vers. Irgalmasan fordulok Jeruzsálem felé. Isten visszafordult, hogy irgalmasan bánjon népével. A Szentírás megmondja, hogy ő gazdag irgalomban. Feszítenek még ki mérőzsinót Jeruzsálemben. Egyesek úgy vélik, hogy a mérőzsinór kifeszítése Jeruzsálemben azt jelenti, hogy nagy építési hullám indul el Jeruzsálemben, és majd hatalmas várossá fejlődik abban az időben. Azt hiszem, hogy ez valószínűleg igaz, de ha a Szentírásban azt olvassuk, hogy valaki mérővesszőt vagy mérőzsinót használ, akkor az azt jelenti, hogy Isten kész közvetlenül beavatkozni abban a különös esetben. Izrael csak éppen akkor tért vissza a 70 éves fogságból, és Isten most ismét népéhez fordul, azokhoz, akik visszatértek hozzá. Imádkozzunk! Kegyelmes Uram, Istenem, ismét a hála szavával fordulok feléd, és megköszönöm, hogy maradandó békét ajánlasz a világnak, és Jézus Krisztus vére érdeme által békességre lépsz velem. Ámen.